Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép nyári vasárnap reggelen. Dicsérjük a mi Istenünket, és énekeljük az új énekes füzetünk 9. dalát. Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat. Foglaljuk el a helyünket, és énekelünk a 273. dicséret, mind a 10 versét énekeljük, nem tudom mennyire ismerjük ezt az éneket, azt gondoltam 10 verszak alatt megtanuljuk.
Mi
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Máté evangéliumából, Máté evangéliuma 13. fejezetéből, az első 23 verset olvasom. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt. Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak és halván nem hallanak és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Isten áldja meg az ő igéjét, válaszoljunk imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy szól hozzánk szent szavad. Köszönjük, hogy rengeteg bátorítás és intés is van benne. Te jól tudod, Urunk, hogy nekünk mire van most szükségünk. És azért kérünk, drága Szentlélek, hogy vedd el az akadályokat, vedd el a szívünk kövérségét, hogy tudjunk nyitott füllel itt lenni, hogy mi azok közé tartozhassunk, akik halván hallanak, és a szívükkel értenek. És eléd visszük most, Urunk, azokat a kérdéseinket, azokat a fájdalmainkat, sebeinket, dilemmáinkat, kísértéseinket, amikkel bajlódunk és harcolunk. És arra várunk, gyógyító Isten, hogy jöjj és érints meg bennünket, hogy történjen csoda, hogy a töredékes emberi szón keresztül, vagy azon felül végezd el a munkádat bennünk. Hisszük, hogy ez lehetséges, és hisszük, hogy mindez egy gyönyörű folyamat, amiben vagyunk. Köszönjük ezt az állomást, a mai alkalmat. Tudjunk a jelenben nyitva lenni, megragadhatóvá válni a számodra. Ezért kérünk a Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve az új énekes füzetünk énekét énekeljük, amim van, hozom eléd.
Amin van, szomjas szívem, te rád vár.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom az első korintusi levél 3. fejezetéből, 6-tól a 9. versig. Ezt mondja Pál apostol a korintusiaknak. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan, mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Gondolkodtam, hogy mi legyen a mai alkalommal, és így a logónk jutott eszembe, hogy ez az, amit így az ászlónkra tűztünk, hogy Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Sokszor gondolkodom ezen, ahogy táboroztatok is, hogy sok mindent csinálunk, rengeteg táblázatot, tudjátok, folyamatosan ez a szervezés és minden, és hogy mi az, ami ebből maradandó, hogy ez a sok szervezgetés, hogy mi az, ami itt a lényeg. És ahogy így végig gondoltam, annyira megmelegedett a szívem, így a múlt héttől 13-an tartottunk alkalmat. Tehát 13 olyan fiatal, magamat is beleszámítva, beszélt arról, hogy neki mit jelent Isten. Építkezünk. Ezt így a templomépítés kapcsán is megtapasztaltuk, hogy mit jelent, hogy hosszú évekig tartott ennek a templomnak a felépülése. Sokan tudjátok, mert toltátok ezt a munkát ti magatok is. És ahogy építkezünk, telik az idő, és úgy néha elfáradunk, és megkérdezzük, hogy merre is haladunk, vagy lesz ebből valami. Biztos talán ti is vagytok így az életetek során, az életetek dolgaival. És sokszor nem tudjuk, hogy ahogy rakjuk egymásra az építő anyagot, hogy mi a legjobb kötő anyag. De hiszem, hogy Isten találta ki a közösséget, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve, és hogy ahogyan emberek egymáshoz kapcsolódnak, ott születik egy csoda. Néha úgy érzem, ahogy beszélek, hogy már ezt annyiszor elmondtam, és hogy semmi újat nem fogok mondani, szóval aki úgy gondolja, nyugodtan dőljön hátra és pihenjen, mert már ezt nagyon sokszor elmondtam, de nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, mert erőt adnak, hogy amikor összekapcsolódunk, akkor a csoport mindig több, ezt mondja Moreno, a pszichodráma atya, hogy a csoport mindig több, mint az egyének összessége. De így van ez a házassággal is. A házasság több, mint két ember. Egy meg egy, az nem kettő. Ott születik valami csoda. És ezt a Biblia, Pál apostol ilyen gyönyörű képpel fejezi ki, hogy Isten épülete vagytok, hogy nem egy téglahalom, hanem ott valami szent dolog születik, ahogyan emberek az Isten jelenlétében összekapcsolódnak. Isten szántóföldje vagytok, ott valami termés lesz. Értitek, mi a föld? Azt nem lehet megenni. A föld az egy, hát hogy így haszontalannak tűnik, de amikor belehullik a mag, akkor élet fakad belőle, és táplálék születik belőle. Hogyan válhatunk az Isten épületévé, templomává, hogyan válhatunk az Isten szántóföldjévé. És ahogy így ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy kedvenc filmem, a Napfivér holdnővér, biztos láttátok sokan, amikor Assisi Szent Ferenc elindul, és a falujának a határában távol a közösségtől. Van egy romos kápolna, ez is olyan szimbolikus, hogy élnek vígan, gazdagon az emberek, és a falu szélén elhagyatva van az a kápolna. És akkor Ferenc oda megy, és elkezdi ezt a kápolnát újjáépíteni. És annyira gyönyörű ez a kép, most nem hoztam, de aki nem látta, nézze meg. Fúj a szél, esik a hó. Tehát Zeffirelli ezt úgy nagyon megalkotta, és akkor ők pedig ott mezít láb, örömmel, énekelve építik ezt a kápolnát. Pál apostol így ír erről, hogy ő is egy ilyen építőmester, aki alapot vet. A gyülekezetnek az alapját, aki nem más, mint Jézus Krisztus a megfeszített. És Apollós pedig tovább folytatja, öntözgeti, táplálgatja. De azt mondja Pál, a növekedést Isten adja. Annyira kifejező ez a természeti kép, nem? A magvetésnek a képe. Hogyha a természetet figyelitek, látjátok, hogy mennyire őrülten gazdagon vet az Isten a természetben, hogy egy pittypangnak hány bóbitája száll el. Abszurd, irracionálisan sok, abszurdan bőségesen vet az Isten. Úgyhogy az biztos, hogyha az Isten kapcsolatra nézünk, akkor Isten megteszi a magáét, Isten bőségesen vet. Az a kérdés, hogy mi mit tudunk ebbe a kapcsolatba beletenni, mi múlik rajtunk, mert az ige szól, a magvetés megy, vasárnap a templomban, de az interneten ezerféle módon fantasztikus tanításokat tudtok hallgatni. És aztán van még nekünk egy elmélyülő is, a gyülekezeti tagjaink írnak a honlapon ige magyarázatot, bizonyságtételt, ezt is tudjátok olvasni. Kétféle szerepben érzem magamat, mikor ebbe az igébe belehelyezkedem. Egyrészt én magam is magvetőnek gondolom magamat, pláne egy ilyen tábor után, de talán fontosabb az, hogy először én is szántóföld és épület vagyok. Először szükség, hogy megszülessen bennem az Isten temploma, hogy aztán majd gyümölcsöt tudjak teremni. Hogyan válhatok gyümölcsöző szántóföldé? Hogyan válhatok Isten dicsérő lelkiházzá? Talán az egyik ilyen fontos dolog, hogy ha átfogóan tekintek az Isten kapcsolatra, mit értek ez alatt? Ezt is sokszor már elmondtam itt ezen a helyen, de van egy kedves idézetem, nem tudom kitől van, de ezt tudom, hogy a Németh Ildikó írta ki, még egy régi iskolája falára, ha virágot ültetsz, védj egy évet, ha fát ültetsz, védj 10 évet, ha embert nevelsz, védj 100 évet. Nem biztos, hogy pontosan idézem, de valahogy így volt ez az idézet. Tehát átfogóan nézni az Isten kapcsolatot, hogy jövök valahonnan, és tartok valahová. Vannak gyökereim, és van jövőm, amerre nyújtózkodom. Hogy az Isten kapcsolat már valamilyen módon, talán sokan, ha visszatekintetek, látjátok, hogy megjelent a családotokban is. Vagy ha nem jelent meg, az Isten valahogyan akkor is megjelent. Ha a sebeken keresztül jelent meg, akkor is ott volt az Isten a családotoknak a gyökereiben. És ez volt az egyik ilyen kedves történet, amit múlt héten elmeséltem a gyerekeknek, így az Isten kapcsolat, ra utalva, de a szülő-gyerek kapcsolatot vizsgálva, hogy egy ilyen nagyon szép családi örökség nekem, hogy volt egy anyai déd nagyanyám, akit úgy hívtak, hogy Keresztes Zsófia. Már a neve is egyébként kedves nekem. És ez a Keresztes Zsófia nagyon szerette Istent, és nagyon szeretett énekelni, fontos volt neki a templomba járás, 4 gyereket nevelt föl, dolgos parasztasszony volt. És aztán jött a háború, a második világháború, akkor volt az anyám ilyen 4-5 éves, amikor kitört a háború, és nagyon nagy szegénység lett, de még nem kellett elmenekülni, az később volt, de már a háborús évek alatt is, hát nyilván szenvedtek az emberek, és nagyon kellett spórolni, úgyhogy a tyúkokkal mentek aludni, hogy ne kelljen a petróleum lámpát a petróleumot se fogyasztani. Úgyhogy bebújtak az ágyba, És mesélte az anyám, hogy énekeltek, hogy a nagymamája énekelt az ágyban, és ő is vele, természetesen zsoltárokat, meg dicséreteket, amiket a templomba is énekeltek. És számomra ez egy borzasztóan kedves kép, egy nagyon gyönyörű családi örökség, hogy az ének felemeli a szívünket, hogy akkor, amikor bombák zúgnak, meg szegénység van, meg kétségbeesés, kilátástalanság, jövőt, hol van a jövő, éljük túl kb., de van egy olyan csodálatos eszköz a kezünkben, hogy felemeljük a szívünket az Úrhoz az énekkel. És az anyám ezt kapta kicsi gyerekként, és nem felejtette el, úgyhogy ő is sokat énekelt, bár ő már kevesebbet, sok keserűség volt az életében, de néha énekelt. És tudjátok, amikor táboroztatunk, akkor mi is nagyon sokat énekelünk. Én szerintem nem nagyon van olyan közeg ma Magyarországon, ahol ennyit énekelnek, mint az Isten házában, vagy az Isten közelében. A himnuszt már régóta nem énekeljük, és amikor a gyerekek jönnek az ifibe, akkor sokszor nem nagyon szeretnek énekelni, nem mindenki tud ehhez kapcsolódni. És akkor van egy-kettő, aki meg nagyon tud, és akkor azokkal így nagyon tudjuk vinni ezt az éneklést. Minden táborban legalább kétszer fél órát énekelünk, és azt veszem észre, hogy 5 nap után úgy átmos bennünket, így mondom nektek, Isten lelke az énekkel, hogy azok a gyerekek is, akik nem annyira szerettek énekelni, azok is elkezdenek énekelni, sőt, kívánják az énekeket, hogy na, melyiket énekeljük, mert valamelyik megérintette a szívét, Isten lelke ihlette ezeket a dalokat, Isten lelke van ott is velünk, átmos bennünket. Átfogóan nézni az Isten kapcsolatra, generációk kapcsolatában meglátni az Istent. Talán ez az egyik üzenet. A másik az, hogy fontos a mélység, a gyökér. Ez nagyon kijön a lekcióban. Látjátok a magvető példázatánál, hogy mennyire fontos, hogy az a gyökér meg tudjon kapaszkodni. És hogy ezt a gyökeret növeszteni kell. Ebben van dolgunk, mert lehet, hogy kaptatok gyerekkorban valamilyen kis én Istenem, jó Istenem típusú hitképzetet, és ezek nagyon fontos dolgok, és mi magunk is tesszük ezt, hogy a gyerekeknek hirdetjük az evangéliumot, és meséljük a bibliai történeteket, és minden, de nagyon fontos, hogy idővel dolgozzatok a felnőtt hiten, mert nagyon sokszor, amikor az élet komoly kérdést tesz föl számunkra, akár az élet közepén, akár bármilyen nehézségben, betegségben, akkor a gyermeki hitképzetek nem lesznek elegek a válaszadáshoz. És egy ilyen történetet hozok most ide, szintén a táborban beszéltünk Jákobról, Jákobnak a család történetéről. Tudjátok, hogy ő becsapta az apját az apai áldás miatt, és el kellett neki menekülnie otthonról. És ahogy megy a pusztában, gondolom, hogy tele van a szíve elkeseredettséggel, bűnbánattal is, bűntudattal, és emlékeztek, leteszi a fejét egy kőre, ez is olyan szép szimbólum, ez a keménység, hogy így semmi nincs itt, csak ez a kő, egy pusztaság. És akkor lát egy álmot, emlékeztek a létre, amin az angyalok jönnek, mennek, és szól az Isten, és ezt mondja az Isten, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. És akkor Jákob megérti, hogy az Isten nem helyhez kötött. Mert az ő világában, az ókorban ez volt a képzet, hogy bizonyos helyeknek vannak istenei. Vagy akkor lehet, hogy Ábrahámhoz és Izsákhoz van kötve, de ő most ott hagyta a szülői házat, akkor Isten sincs vele talán. És az Isten egy mélyebb megértésre juttatja ezzel az álommal Jákobot, hogy az Isten nagyobb, mint az ő problémája, nagyobb, mint az ő bűne. Könnyű volt neki, ő kapott egy álmot, nekünk megdolgozni kell vele. De néha Isten nekünk is ad álmokat. Rendszeresség. Olyan közhelynek hangzik ez, hogy rendszeresen kell ápolni az elvetett magot, de ez az igazság, ez a valóság. Pál Feri atya idéz egy kutatást, milyen pályát futottak be azok, akik hívőként kezdték, és nem hívőként fejezték be. Hogy mi történt az úton, mi történt ezekkel az emberekkel. És ezt hozza a kutatás, hogy elhagyták a rendszerességet, hogy elhagyták az Istennel való kapcsolat táplálását. Hogy egy idő után azt mondom, hogy hát annyira nem fontos, nem küzdök meg érte. Nem fontos talán a vasárnap sem, nem imádkozom reggel. És egy-két év elég ahhoz, hogy felmerülnek kételyek, azt mondják az ilyen emberek, van-e egyáltalán Isten? Érdemes-e így élni? Miért kellene nekem a Biblia tanításához igazodni? De hát nem csak az Isten kapcsolatban van ez így, a férj és feleség kapcsolatában is így van. Fontos a rendszeresség, a kapcsolat ápolása, az intimitás, az érzések megosztása. Ha nincs rendszeresség, akkor egy-két év is eljutunk egy olyan szárassághoz, hogy megkérdőjelezzük, fontosak vagyunk-e mi igazán egymásnak? Érdekli-e őt az, hogy mi van én velem? Van-e értelme ennek a kapcsolatnak? Van egy szép romantikus film, ez most csak így eszembe jutott. Az a címe, hogy Madison megye hídjai, vagy a szívhídjai, talán magyarul így fordították, a szívhídjai. Láttátok? Igen. És ez egy ilyen nagyon szép amerikai film, de ami itt tényleg üzenet, az, hogy a kapcsolatot ápolni kell, mert elszárad. És nagyon szép, ahogyan a végén, a film végén, igazából úgy bomlik ki a történet, hogy meghal egy anyuka, és a gyerekei elolvassák a naplóját, hogy ő az érzelmi naplóját. És olyan dolgok derülnek ki az anyjukról, amit sose sejtettek. És hát majd, ha megnézitek, akkor látjátok ezt a történetet, és a végén az egyik ilyen fiú, aki elolvast ezt a naplót, azt mondja a feleségének, mondd meg, boldog vagy velem? Mert akkor megértette, hogy itt és most, a jelenben tennünk kell a kapcsolatért. Megáldja Isten, ha naponta meg tudunk küzdeni a csendességért, ha időt tudunk tölteni vele. És hát így tanítgatjuk a gyerekeket is a táborban erre, ugye a serdülők, mi ez, hogy csendesség? Eleve maga a szó, hogy csendesség már önmagában ilyen lehetetlen. De azért próbáltuk, és akkor így minden reggel olvastunk velük egy igét, mondtunk egy-két gondolatot, és aztán elküldtük őket, hogy 10 percig maradj csendben, és ezekkel a kérdésekkel, ezzel az igével molyolj egy kicsit, próbálj meg imádkozni erről Istennel. Hát aztán, hogy Isten mit végez el bennük, az az ő titka, de mindig valahogyan megadjuk ennek a terét. És ez fontos, mert a saját életünkben is. Mert az, hogy Isten mit csinál, ez az ő dolga. Szól vagy nem szól, ez az ő dolga. Joga van nem szólni az Istennek. De hogy én adok-e teret, el tudok-e csendesedni, picit meg tudok-e állni, ki tudom-e nyitni a szívemet, az az én dolgom. És megáldja az Isten. Igényesség. Ahhoz, hogy a mag kikeljen, ahhoz, hogy gyümölcsöző életünk legyen, szükség van igényességre. A növénynek napfény kell, víz és tápanyag. Ezt is szoktuk mondani, hogy minden élő rendszernek energia kell, energiát kell vele közölni. Ha nem gondoskodok a szívemről, hogy lesz abból gyümölcstermés? És eszembe jut az apám, aki nagyon szerette a földet, parasztember volt, és gyönyörű kiskertet csinált hátul, ilyen zöldséges kertet Bicskén, és minden reggel kiment, és megnézte, hogy mire van szüksége ezeknek a növényeknek, hogy nincs-e valami betolakodó, kártevő, amit ki kell írtani, hogy a gyomok hogyan keresik a maguk helyét a kultúrnövények között. Mert látjátok, van olyan példázata is Jézusnak, ami arról szól, hogy a gonosz elveti a maga magját, konkolyt is vetnek. Hogy időben észre tudom-e venni, hogy mi az, ami szennyezi az én szívemet. Tarts tisztán, védd és tápláld. És hát ez nagyon nagy munka, mert most tényleg minden elérhető, mindannyiunk számára, minden jó is, és minden szemét is. És nagyon nagy igényesség kell ahhoz, hogy ki tudjátok válogatni, hogy mivel tápláljátok magatokat. Most már nagyon sok gyerek úgy jön a táborba, hogy nem eszik glutént, nem eszik cukrot, stb. Tehát a testi igényességünk kezd alakulni. A lelki igényességünkre is figyelnünk kell. A gyümölcsöző élethez, gyümölcstermő Isten kapcsolathoz szükség van a figyelmességre is. Sokszor úgy próbálunk gondoskodni a hitünkről, ahogyan a szorongásunk diktálja, és nem az igazi igényeink szerint. Mesélek nektek itt is egy történetet, ez a sok tábor nagyon áldásos nekem. A gyülekezeti nagy tábor után nagyon hálás voltam Istennek, hogy gyönyörű volt veletek együtt lenni, és hála volt a szívemben. És akkor elmentem a Balatonba úszni, és mondtam Istennek, hogy na most jó ember vagyok, most szólj hozzám. Mert tudjátok, akkor érzem magam jó embernek, hogyha valami jól sikerül. És képzeljétek el, hogy ott úszok a Balatonban, és Isten hallgat. És annyira csalódott voltam, hogy most tényleg igazán jó vagyok, most megjutalmazhatna, adhatna egy kis jutifalit, hogy szól hozzám. Nem szólt. És utólag, ahogy visszatekintek, és ezt szeretném talán tanítani nektek, hogy mindig tekintsetek vissza. Ez a figyelmesség, ez erről szól, hogy tekintsetek vissza az imára, hogy ott mi történt. És ahogy visszatekintek, valójában ez történt, hogy Isten nem szólt, és nem erősített meg engem abban, hogy jutifali, hogy jó vagyok, akkor majd ő ad jutifalit, nem. Hanem Isten mást üzent, és ez pedig a Balaton volt, ahogyan az itt és mostban átéltem azt, hogy ott úszom, nagyon finom, langyos volt a víz, emlékeztek, ilyen meleg volt nagyon, és ahogy simogatott engem, minden bőrsejtemet simogatta az Isten a Balatonon keresztül, azt éltem meg, hogy akkor is kapok, ha nem vagyok jó. A Balaton akkor is megsimogat, hogyha nem egy tábor után vagyok. Isten akkor is szeret, amikor éppen én magamat nem érzem jónak. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nem erősít meg engem ebben a hamis képzetben, hogy akkor szól hozzám, amikor én jónak érzem magam, hanem mindig, mindig szól, és mindig ott van, és mindig szeret engem. És talán már itt rá is kanyarodtam erre az utolsó gondolatra, hogy tudatosság, hogy ahhoz, hogy jó szántóföld és jó épület legyünk, fontos egy tudatosság, hogy rálássunk a kapcsolatra, és hogy legyen egy saját történetünk az Istennel. Nagyon szép volt ez, hogy sokan a fiatalok közül, tehát a 13 szolgáló, értitek, abból egy vagyok én, egy a Tibor, a többiek azok mind a fiataljaink, és hogy ezek a fiatalok el tudták mesélni azt, hogy nekik mit ad Isten, hogy az ő kapcsolatuk milyen Istennel. Nagyon, nagyon büszke vagyok, és nagyon boldog, amikor erre gondolok. Fontos és megmentő lehet az, hogy egy kapcsolatra rálássunk. Amikor az első nap, a tábor első napján, a szülő-gyerek kapcsolat, igazából ez a második nap volt, tehát kedd, a szülő-gyerek kapcsolatról beszéltünk, akkor a Hunor fiammal azt találtuk ki, hogy csinálunk ilyen kis jeleneteket, hogy a gyerek nagyon bízik a szülőben, a kicsi gyerek még a szülőjét mindenhatónak látja, bármilyen abszurd dologban segítséget kér tőle. Aztán jött a második is jelenet, amikor a kamaszkor, ábrázoltuk ki, amikor a gyerek lázad, és becsapja az ajtót, a szülő meg csak néz utána, hogy és kikkel mész, mi között hozzá. És a harmadik meg, amikor a szülő megöregszik, és a gyerek elkezd róla gondoskodni, és szolgálni, és szeretgetni. Mit gondoltok, hogy ki játszotta a szülőt? A hunor játszotta a szülőt, és én játszottam a gyereket. Miért? És annyira jó volt, a gyerekek is erre azonnal ráéreztek, mert egy szép napon ők is szülők lesznek. És mi is voltunk gyerekek. Szóval, hogy rálátni a folyamatokra, rálátni a nagy képre, sokkal több kegyelem lesz akkor a leválásban, sokkal több kegyelem a lázadásban. Nagyon fontos ez a tudatosság. Rálátok-e, hogy hol tartok az Istennel való kapcsolatomban, az egymással való kapcsolataimban? Pál ezt mondja, Isten szántóföldje, épülete vagytok. És ez nagyon fontos, nem lesztek, hanem vagytok. Nem vagyunk készek, de így kellünk Istennek. És az a folyamat, amiben azzá válunk, az az övé. Ez egy szent folyamat, egy megszentelt folyamat, mert minden növekedést ő ad majd. Áldja meg az Isten a közösségünket, hogy valóban gyümölcstermővé váljunk, szent lelki házzá, amilyennek megálmodott minket az Isten. Amen. Egy perc csendet tartunk, és majd utána énekelünk csak. Amen. Az új énekes könyvünk 170. énekét énekeljük, Szívem földje majd kiszikkad. Az első szó, Urunk, a bűnbánaté, hogy sokszor nem ápoljuk a veled való kapcsolatot, hogy valahogy a test lehúz, valahogyan az ördög csábítása erősebb, hogy gyengék vagyunk, és nagyon nagy szükségünk van rád, Urunk Istenünk. Megvalljuk azt is, hogy sokszor ott van egy csomó erőforrás, amivel nem élünk, hogy a jó ételt nem vesszük magunkhoz, hogy van bennünk tehetetlenség, talán lustaság is, vannak bennünk hamis hitképzetek, kételyek. De köszönjük, hogy ha mi gyengék vagyunk is, te hiszel bennünk, és azt mondod, hogy a te épületed és a te szántóföldet vagyunk, hogy te látod már azt, hogy kivé válhatunk te benned. Köszönjük, hogy ha mi nem is látjuk sokszor a nagy képet, te látod, és köszönjük, hogy akkor szólsz, és akkor nem szólsz, amikor nekünk arra úgy van szükségünk. És hadd legyen a kérés szava is most, hadd menjen hozzád, Urunk, hogy vágyunk arra, hogy tudjunk változni, hogy igazán szeretnénk jobbá válni. Ez a szívünk legmélyebb vágya. És hisszük, hogy amikor ezt kimondjuk, akkor ezt te meghallgatod, és munkálkodni fogsz bennünk. És most azt kérjük, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg a szívünk földjét minden gyomtól, indától, ami ráfonódik és folytogatja. És tisztíts meg bennünket minden kártevőtől, ami ránk ragadt az utunk során. És kötözd be a sebeinket, kérünk, a szeretet hiányunkat, a csalódásainkat, te gyógyítsad, Urunk. Drága Szentlélek, tudjuk, hogy hozzád fölemelhetjük a szívünket. Köszönjük az éneklést, a zenét, mindent, ami te hozzád visz közel, ami rád mutat. Köszönjük a természetnek a csodáit, amire így a nyárban rácsodálkozhatunk, a vízet, ami megtart és ami megsimogat, amikor benne úszunk. És köszönjük egymást. Köszönjük, hogy nem egyedül vagyunk mi szántóföld és épület, hanem együtt. Hogy nem egyedül kell küzdenünk, hanem itt vagyunk egymásnak. Köszönjük ezt a különleges testvériséget, ami meg tud születni ennyi különböző emberi sorsból. És köszönjük, hogy dicsérhetünk téged ebben a templomban, ebben a közösségben. Vezess bennünket tovább, áld meg a táborainkat, Urunk, áld meg a nyarunkat, áld meg a reggeli csendességeinket. Szólj hozzánk, amikor nekünk tényleg kiszárad a szívünk, ne hagyj bennünket szó nélkül. Áld meg azt a csodálatos utat, amit veled járunk be, hogy majd el tudjuk mondani a következő nemzedéknek mindazt, amit velünk tettél. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk következik, ez pedig az Isten szívén megpihenve című dicséret.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egyre át. Hítünk karja úgy ölelje, édes megváltókat át. Ővehünk mindig itt adja, ő a fény mi színei.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő szent arcát felétek, és adjon nektek békességet. Amen. Áldás békesség.